Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Dobrivecki Péter, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet kutatási vezetője és Mitrovics Miklós történész. Mind a ketten Lengyelország szakértők, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Megvolt a lengyelországi helyhatósági választás második fordulója. Ebből a két fordulóból a lengyelországi erőviszonyok változására milyen következtetést lehet levonni? Azért kérdezem, mert senki nem mondta, hogy veszített volna. Dobrivecki Péter, Mitrovics Miklós.
Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez egy politikusok számára nagyon jó választási eredmény volt, hiszen mindenki győzelmet is kommunikálhat, illetve az ellenfélre is mutogathat, mint vesztes oldalra. Ez meg is történt Lengyelországban. Csak így villám mondatok elejéig a kormányzó párt, kormánypártok annak örülhettek, hogy kisebb választói részvétel mellett is átvették a többséget a vajdaságokban, tehát ha minden igaz, akkor most már a 16 lengyelországi vajdaságból 11-ben a kormánykoalíció pártjai adhatják majd a többséget. Ezzel szemben a jogi igazságosság azt mondhatja és mondja is, hogy még mindig Lengyelország legerősebb pártja. 8 éve minden egyes országos választás megnyert a párt, tehát oké, nem a párt alakított kormányt tavaly ősszel, de ettől függetlenül legtöbb szavazatot ők kapták, most is ez történt. Nem sikerült a polgári platformnak az első helyre előrukkolnia, ami egy azért egy nem hivatalosan kimondott, de mégis cél volt a Donald Tusk miniszterelnök és csapata számára. Jogos igazságosság első helyen landolt, és ami még fontosabb talán a párt számára, azok a dezorganizációs jelek, amelyek a tavaly október, illetve téli eseményeket követően pár hétig a párt körül megfigyelők voltak, most már kevésbé szembetűnőek, a párt összezárta a sorokat, látszólag nagyjából rendben a párt házatájékán, tehát igazából a jogos igazságosság és a polgári platform, mind a két legnagyobb párt egyaránt sikereket könyvelhetett el, a kisebb pártok meg másba kapaszkodtanak, de nem szeretnék mindent elmondani, úgyhogy Miklósnak átadnám a szót.
Mitrovics Miklós?
Az én véleményem az erről, hogy bár való igaz, hogy itt mindenki győztesnek hirdette magát, és az ellenfeleit pedig vesztesnek titulálta, azért ha az eredmények mögé nézünk, akkor itt én azt gondolom, hogy a kormánykoalíció fölényes, fényes győzelmet aratott. Nem csak azért, mert 16 vajdaságból 11-ben ők vannak többségben a közgyűlésekben. Egyébként van egy olyan vajdaság, ahol ha a konfederáció a szélső jobb egy mandátumát veszük, akkor pont egál van kormánypárt, TOK koalíció vagy konfederáció és a PISZ között, tehát ott még bármi lehet. Négyben mondhatjuk ki, hogy egészen biztos a PISZ van többségben. De ha megnézzük a polgármester választásokat, akkor nem csak a nagyvárosok, tehát a Varsó főváros, vagy a félmilliónál nagyobb város, vagy a 250 ezer fősnél nagyobb város, hanem igazából a 25 ezer fősnél nagyobb városokban döntően a kormány, és azon belül is a polgári platform, vagy a polgári koalíció, ha a tágabb szövetségési rendszert nézzük, jelöltje győzött, vagy független nyert. A legnagyobb város, ahol PISZ-es jelölt nyert, ez Jászsemi, ez Druj, ez Dél-Lengyelország, Szilézia, Vajdaság, ez 85 ezer fős város, a második egy 75 ezer fős, Sedlice, Kelet-Lengyelországban, és ezen kívül még néhány ilyen 20-30 ezres városban tudtak nyerni, és főleg inkább az ilyen 10 ezres kategóriába. De ha még vettem a fáradtságot megnézni, hogy mondjuk a PISZ, tehát a jog és igazságosság főbázisának számító kárpátai vajdaság, ahol torony magasan szoktak nyerni, tehát ez a dél-keleti vajdaság, az ukrán-szlovák határnál, hogy néz ki. Hát lényegében nem csak a vajdasági székhelyet, a 197 ezeres Zsesúvot veszítették el egy egyébként baloldali jelölttel szemben, aki korábban a baloldal, most függetlenként indult, de baloldal tagja volt korábban, hanem lényegében majdnem az összes vajdasági várost, de beleértve ilyen 8-10 ezreseket is. Tehát még az sem igaz, hogy a saját bázisokon a kisvárosokban erősek. Ahol erősek, azok a községek. És a kis falvak és nagyon kis városok esetében tudtak polgármestereket adni. Ez egyébként így volt az előző 5 évben is. De elvesztették például Zamoscsot, tudtam, az volt az egyetlen 100 000 fő fölötti város, ahol piszes polgármester volt az elmúlt 5 évben, most már ott sincsen. Még egy dolog, hogy pártlistán győztest hirdetni önkormányzati választásra Lengyelországban, hát lehet, persze, csak én vettem a fáradtságot, és mondjuk belenéztem a választási bizottság oldalán különböző községi tanácsoknak, illetve önkormányzatoknak, közgyűléseknek a szavazóköreibe, és hát azt kell látni, hogy nem mindenhol indul minden párt. Tehát egy csomó piszes bázison a kormány, a polgári koalíció eleve nem is indított listát.
Mert minek?
Mert hát egyrészt minek, meg Lengyelországon nagyon jellemző, hogy rengeteg helyi érdekű civil szervezet indul a választásokon. Egyébként nagyvárosokban is jellemző, egy csomó polgármester így függetlenként vagy helyi szervezet által támogatva lett polgármester. Még van erre példa tényleg a több százezres városok esetében is. Tehát én azt gondolom, hogy hogy pártlisták között győzelmet hirdetni, én ennek persze értem a politikai marketing és PR oldalát, de a valóság az, hogy ennek semmi értelme nincsen szerintem Lengyelország esetében. Annak van, ha megnézzük, hogy Lengyelország lakosságának, azt hiszem a statisztikai hivatal adatai szerint több mint 60%-a városlakó, és a lengyel GDP nagy részét azért a városok adják, és főleg a nagyvárosok adják össze, a körülépült ipartelepek elsősorban, és ezeken a területeken lényegében a jog és igazságosság nem rúgott labdába.
Jó, de ha nem az összesített szavazatokat darabra kell számolni ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ki győzött, akkor hogy kell nézni a lengyel választási rendszert? Ez nagyon nem olyan, mint a miénk. Ott nagyvárosok, kisvárosok, vajdaságok, kerületek, meg sok minden olyan van, ami nálunk nem így van. Akkor mit nézzünk, hogyha meg akarjuk tudni, hogy ki a győztes?
Hát nehéz kérdés, az előbb ezt megpróbáltam felvázolni, hogy mit nézzünk. Szerintem azt kell nézni, hogy nem elsősorban az én vélemény az, hogy nem elsősorban erre az önkormányzati választásra koncentráltak a pártok. Én most az elmúlt hónapokban speciál nagyon sokat jártam Lengyelországban, holnap is éppen megyek vissza. Azt kell mondjam, hogy alig volt kampány. Tehát jártam pont a kárpátai vajdaságtól bezárólag Krakkón át Varsóig több helyen is, többször is az elmúlt hónapokban. Plakátot alig lehetett látni. Nincs óriás plakát. Délkeleten volt, tehát mondjuk a PISZ bázisán ebben a lévő településeken volt. De Varsóban, hát nem tudom, egy kezemben meg tudom számolni, hány plakátot láttam. Tehát egyáltalán nem foglalkoztak ezzel. Azt gondolom, hogy leköti a politikai életet még mindig a kormányváltás utáni hangulat. Azok az ügyek, amelyeket ugye a kampányba felvetettek, és meg kell oldani az új kormánynak, vagy meg tudja oldani, vagy nem, de ezek abszolút uralják a médiát. Illetve hát hosszabb távra nyilvánvalóan az Európa Parlamenti választásokra készül mindenki. Ezt mindenki tudta, hogy a városokban a PISZ-nek nincs nagyon esélye, mindenki tudta, hogy a falvakban a polgári koalíciós társainak nincs nagyon esélye. Ennek ellenére egyébként egy-két meglepetést láttam, hogy például a Lengyelország 2050 párt, ugye ez a Holovnya féle, úgyhogy most a Szejm elnöke, Simon Holovnya pártja, olyan helyeken is meglepően jó szerepelt, ahol nem gondoltam volna, tehát ilyen pisztörs területeken. Tehát például ebben a kárpátai vajdaságban 3 kisvárosban is ad a Holovnya pártja a polgármestert, ami teljesen meglepett, de valahol logikus, hiszen ott a polgári koalíció nem olyan erős, aki nem akarta PISZ-re szavazni, szavazott erre a harmadik útra.
Jó, de ha nem nagyon foglalkoztak az önkormányzati választás két fordulójával, akkor mi volt a kampány középpontjában? Tehát mikor mivel kampányoltak? Mivel akarták elvinni az embereket? Dobrovecki Péter.
Igazából, ahogy Miklós is mondja, itt a tavaly őszi választások, októberi választásoktól van egy egészen júniusig átívelő időspektrum, ami arról szól, hogy ami ott akar elkezdődött októberben, annak június végéig vagy közepéig bezárólag az eredményét leszeretne aratni az egyik oldal, az egy teljes diadalmenetet, önkormányzati törvényhozási és Európa Parlamenti szinten is, és ezzel készülve a jövő évi elnökválasztásra, ami igazából a nagy választás, a tavalyi őszi választásokat követően Lengyelországban, az önkormányzati választások, illetve az EP választások azért nem akkora a tétű választás a lengyel politikai közéletben, És ez inkább tényleg arról szólt csak, hogy azok a sikerek, amiket elért tavaly ősszel a három zárójel négy kormánypárt, tovább vihetők-e, tehát az a választói aktivitás megőrizhető valamilyen mértékben, mindenki biztos volt benne, hogy nem lesz megint 70% fölötti választói részvétel, de titkon bíztak például ezek a pártok abban, hogy a sok első, sok fiatal szavazó, sok első szavazó, akik rájuk szavazott, most is, bár teljesen más, hogy a szavazói rendszer, tehát itt az állandó lakcím szerint kell szavazni, ennek megfelelően sok fiatal szavazó távol maradt, akik például egyetemeken tanultak, nem utaztak haza a bejelentett lakcím szerinti otthonukba, hogy ott szavazzanak, de ettől függetlenül azért számítottak valamiféle kontinuációra téren. Jog és igazságosság szerette volna stabilizálni a helyét, hiszen ha lehetett hallani különböző pletykákat, mi is beszéltünk erről legutóbb, hogy azért ott minden Jaroszláv Kaczynszki belpolitikai helyzet a párton belül egy fontos kérdés a mai napig, mint pedig, hogy a jog és igazságosság, illetve a szövetségesebb kisebb jobboldali mozgalmak közti dinamika hogyan alakul, ez is egy szempont volt. Úgyhogy én úgy érzem, hogy persze kívülről nézve, főleg Magyarországról nézve, ez nem egy fontos választás, de ennyi belpolitikát kedvelők számára az érdekes volt például, hogy az új baloldal, amely egyfajta győztesként, sőt nem egyfajta győztesként, hanem úgy próbálta a tavalyi őszi eredményét kommunikálni, hogy a lengyel baloldal újraélett, hiszen az a lengyel baloldal nagyon sokáig nem volt látható, vagy minimálisan volt látható a politikai spektrumon. Ez a párt utolsó helyre futott be, még a szélsőjobboldali konfederáció is megelőzte, és igen, egyetettek Miklósra persze, hogy a választói rendszer alapján azért nehéz a végeredményt úgy nézni, mint egy országos törvényhozási választások eredményét. Azonban az, hogy a nagyobb városokban például, ahol látható volt, hogy a PISZ ellenes hangulat nagyon erős, ott ezek a kisebb kormánypártok nem tudták a nagy kormánypártot, a PO-t megszorongatni. Varsóban Trzaskowski polgármester első fordulóban 60% fölött kapott, és még a PISZ jelöltje futott be a második helyre, nem a baloldal jelöltje, aki csak harmadik lett. Tehát ezek a kis jelzések mind-mind azt mutatják, hogy a lengyel belpolitika dinamikája egy továbbra is érdekes terep marad, nem történt meg az elsőprő politikai fordulat, amire sokan számítottak tavaly őszt követően.
Nem akarom fölöslegesen kötni az ebet a karóhoz, de nálunk az önkormányzati választás az rettentő font, az élethalál kérdése, hogy ki vezeti a fővárost, meg ki a 13. kerületet, mondjuk. Lengyelországban ez nem így van?
Fontos, hiszen ráadásul Lengyelországban mind a vajdasági hatóságnak, a közgyűlésnek, mind azért a nagyvárosoknak jelentős saját bevétele is van. Tehát Lengyelországban az önkormányzatok azért tényleg önkormányzatok, ezt azért ki lehet mondani, főleg ha Magyarországgal összevetjük. Tehát jóval több pénz maradott adóból is, mint ami mondjuk Magyarországon ott maradt. Tehát igen fontos, hogy ki viszi el itt a mandátumok többségét, de azért Lengyelországban nagyjából 30 éve ugyanúgy oszlanak el ezek a mandátumok. Tehát az, hogy mondjuk 10-6-ra, vagy 11-5-re, vagy mondjuk 9-7-re nyer valamelyik oldal, ez nagyjából mindig így van. Lengyelország hátlósan húzunk, ugye ezt milliószor el szoktuk mondani, onnan Litvániától valahol Csehországig egy vonalat, akkor az attól délkeletre az általában azok a vajdaságok piszesek, az attól északkeletre pedig polgári platformosok. Ez most sem változott. Én nem hiszem, hogy bármelyik politikai vezető reménykedett, hogy ezt alapvetően föl tudja rúgni. Mindenki nyert lényegében a saját terepén. Tehát itt semmiféle meglepetésre nem lehetett számítani, és hát nem is lett semmiféle meglepetés igazából. Nagyjából ugyanaz történt, ami 5 éve, és én nem láttam, hogy nagy energiát fektetnének ebbe a politikusok. A kormánypárt, ha az ember bekapcsolja a tévét, ugye több hírtelevízió is van, van közszolgálati, van privát, vagy rengeteg politikai hetilap, uralják a nagy politikai ügyek, az előző kormány elszámoltatására létrehozott vizsgálóbizottságok, az ügyészséghez benyújtott anyagok, a különböző előző kormányhoz köthető állami cégek élén álló személyek ellen, vagy volt politikusok ellen, nap mint nap több ilyen ügyről számolnak be folyamatosan, vagy ott az abortusz ügy, ami óriási vihart kavart az önkormányzati választások előtt, hogy most ezt még az önkormányzati választások előtt vitassa meg a Szejm bizottsága, vagy majd csak utána, ahogy ugye Holvnya, az helymelnöke akarta. Tehát nem önkormányzati ügyek mentén folyik jelen pillanatban Lengyelországon politika, hanem az országos. Most meg kell tartani ezt a választást. Én úgy kicsit úgy éreztem, hogy ez most úgy elsiklik a nagy ügyek alatt, hogy most van egy ilyen is. Nagyjából igen, abban egyet lehet érteni, ha valamit ki lehet hozni a pártpreferenciákból, hogy mindenki megtartotta, két nagy párt megtartotta nagyjából a százalékos arányait, egy jóval alacsonyabb részvétel mellett, de én azért ebből nagy következtetéseket nem vonnék le. A kisebbek valóban rosszabbul szerepeltek, de ebből meg azért nem vonnék le nagy következtetéseket, mert egy csomó helyen eleve ezek a kisebb kormánypártok beálltak a polgári koalíció jelöltje mögé például, és simán elképzelhető, hogy a jelölt mellé behúzták a listát is. Tehát ezekből nem lehet a nagy következtetéseket levonni, még egyszer mondom.
Európai parlamenti választásokra se készülnek? Tehát ott sincs valami olyan tét, ami megmozgatná a politikát?
Hát én itt ezt a két narratívát látom, ami Magyarországon is van. Tehát ugye a PISZ emeli a tétet, hogy itt Európa és benne Lengyelország jövőjéről van szó, a szuverenisták és a globalisták közötti harc, még ha ez nem is, ez a szóhasználat szerintem ennyire nincs is benne a lengyelben, mint amiben itt a magyarban benne van, de mégis valahol erről van szó. Miközben a másik, ja hát és természetesen, ami az őszi parlamenti választások alatt is volt, hogy a Donald Tusk-féle oldal az Brüsszel és Németország kiszolgálója, tehát ne őket szavazzák oda, a kormány pedig nyilván azt mondja, hogy Lengyelország úgy tud komoly szerepet vállalni az Európai Unióban, hogyha rájuk szavaznak, ugye itt a bizonyíték, hogy az Unió már beígérte ezt a 130 milliárd eurós összeget, amivel hát lényegében tartozik az Európai Unió Lengyelországnak, csak blokkolták ezeket a pénzeket. Egyelőre nem kapta meg Lengyelország, de nyilvánvalóan arról van szó, és szerintem a lengyel, tudatos lengyel választópolgárok, főleg a városi lakosság nagyon biztosan tudja, hogy ez a pénz csak akkor fog megérkezni Lengyelországba, hogyha a Donald Tusk-féle oldalra szavaznak, és nem arra az oldalra, akik miatt eddig is blokkolták ezen pénzek kifizetését. Legalábbis én így látom a két narratívát, és ezért azt gondolom, hogy egyébként nagy eséllyel a kormány oldal fog jobban szerepelni ezen az EP választáson.
Hogy néz ki az európai parlamenti választás szabályrendszere Lengyelország? Ugye nálunk egy ország, egy választókerület, meg a listák, és akkor azokra lehet szavazni. Lengyelországban is ugyanilyen egyszerű a helyzet?
Igen, alapvetően van egy minimál érték, amit el kell érni, ugye 5%-a minden igaz, ahhoz, hogy valaki sikeresen ugorja meg a küszöböt, ezen túl nem meg országos választói kerületi listák vannak, amiket éppen itt nagy csodálkozásunkra Miklósra nem teljesen tudok logikusan megmagyarázni, hogy mi alapján jelölik ki Lengyelországban, valószínűleg a népesség arányos elosztás szerint, tehát nem a vajdasági vonalak mentén vannak ezek a választói körzetek, hanem valószínűleg a népesség szerint. Ennek megfelelően Lengyelország 52 mandátummal rendelkezik, és a szavazatok valószínűleg több mint felén minden bizonnyal a Európai Néppártban lévő PO, tehát a főkormánypárti erő, Donald Tusk pártja, ő számíthat, illetve a PISZ számíthat még szintén jóval tíz fölött számra ebből az 52-ből, ők meg ugye az európai reformerek és
demokraták
frakcióban. De hogy néz ki a listaállítás? Minden párt önállóan állít listát, vagy itt párt szövetségek, közös listákat állítanak?
Lesznek szövetségek, hát a harmadik út ugye az eleve egy szövetség, a Lengyel Néppárt és a Lengyelország 2050. Ez biztos, hogy egy szövetség lesz. Azt gondolom, hogy a PISZ is az ő kis jobboldali nemzeti pártja indul, ahogy szokott, és a polgári koalíció önmagában egy, ahogy a nevében benne van, egy koalíció, amiben vannak zöldek, vannak ugye néppártiak, vannak liberálisak, úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki mondjuk a polgári koalíció listáján van, az a néppártba fog beülni.
Szétspriccelnek a saját
pártcsaládjukba. Igen, azt gondolom, hogy most ennek azért elég nagy tétje van, mind Tusk számára, mind Kaczyńskék számára, hogy kinek lesz nagyobb létszámú nemzeti csoportja az adott frakcióban, úgyhogy szerintem most nagyon fognak arra figyelni, hogy polgári platformosok kerüljenek főleg ki befutó helyen, illetve a PISZ is nagyon fog arra figyelni, hogy olyanok kerüljenek ki az ő listájáról, amelyek az ICR-ba fognak beülni velük együtt, hiszen azért Tusk számára két ok is van, hogy miért figyeljen erre. Egyrészt az Európai Unióban a választások után, hogyha komolyabb biztosi pozíciót szeretne Lengyelország számára, akkor nem mindegy, hogy hány képviselővel megy az EPP-be. Másfelől olyat is lehet olvasni, hogy ha esetleg nagyon jól szerepelne ő maga a polgári platform listája, akkor Tusk megerősödhetne abban a tekintetben, nem mintha nem lenne most elég erős, de abban a tekintetben, hogy jövőre az elnök választáson esetleg azt is mérlegelje, hogy ő maga elinduljon. Ez egyelőre ugye nem tisztázott, és még nincs is döntés, de nyilvánvalóan egy jó szereplés, sok polgári platformos képviselő megalapozhatná neki ezt a döntést, hogy Varsó főpolgármesterével szemben, ugye, aki szintén az ő jelöltjük lenne.
És fényesen győzött most.
Igen, de hát mondjuk most 444 ezer szavazat elég volt a győzelemhez, egy elnökválasztáson 10 millió kell, tehát bár ő 5 éve, vagy 4 éve 10 milliót éppen elérte, tehát ez de nem ugyanaz a pálya.
Tusk is el tudja
valószínűleg érni ugyanaz. Kaczyńskék számára pedig hát nyilvánvalóan kulcskérdés, hiszen ugye ez a frakció, amiben jelenleg ülnek, azért nem látszik, hogy kik fognak benne ülni nyár után. De nyilvánvalóan, ha döntő szót akarnak, mint ahogy most döntő szavuk van a frakcióban, hiszen a Brexit után azt hiszem a legnagyobb létszámú a PISZ delegáció. Ha tovább is döntő szóval akarnak bírni, akkor nekik muszáj nagy létszámmal ott lenni. Úgyhogy ez is tétje valahol ennek, hogy hogyan állnak össze ezek a listák, és a kampánynak is valószínűleg.
Az látszik, hogy milyen biztosi posztra hajt Lengyelország?
Az biztos, hogy nem az agrárbiztosi pozíciót szeretnék megint megcsípni. Dobrivecki
Péter.
Igazából csak viccelek itt Miklósra nézve, hogy a lengyel ambíciók akár a jog és igazságosság alatt, csak ugye ott más, még fontosabb politikai szempontok ezt felülírták, mint most a PO alatt, azért az, hogy Lengyelország egy vezető európai, EU-s tagállamként szeretne tekinteni magára, és ezt a képet is szeretné sugallani. Ennek megfelelően pedig nem egy agrárbiztosi pozíciót szeretne, ami kicsit kontraproduktívan inkább azt a képet sugallja, hogy Lengyelország egy fontos, nagy mezőgazdasági szempontból fontos tagállam az EU-nak, nem pedig a egyik vezető ország.
De a legnagyobb elosztott közös pénz az a közös agrárpolitika pénze.
Persze, így is lehet ezt nézni, de hogyha a Weimari három, tehát Franciaország, Németország és Lengyelország találkozik, akkor ez inkább Lengyelország azt a képet kívánja ezzel sugallni magáról, hogy a Brexitet követően e három ország az, aki igazából a közös európai jövő alkotója, vagy legalábbis az útmutatója kíván lenni. Persze ez egy eléggé optimista definíció ennek az együttműködésnek, vagy az EU működésének, de a lengyel önkép és a lengyel kifelé sugárzott kép mind-mind az diktálná, hogy egy ambiciózus biztosíti pozíciót csípjen meg.
Akkor nyilván nem az adóügyi pozícióra mennek, hanem külügyi pozícióra mennek?
A külügyire egész biztosan, meg valószínűleg ez a belügyi vagy védelmi pozíció még, ami szóba jöhet a legújabb információk szerint.
De van Lengyelországban ambíció Európa sorsának meghatározására? Utoljára talán a Jagelló korban volt. Amikor akkora volt a birodalom, mi is benne voltunk, hogy amit mondott a király, az Európa iránya is lehetett. Most van?
Abszolút van.
Abszolút,
abszolút van.
Ez abban mind a ketten történészek vagyunk, úgyhogy ez nekünk hálás kérdését feltenni, hogy Lengyelország milyen európai vízióval rendelkezik, de csak a regionális politika már mutatja azt, hogy Lengyelország mindig azon ügyködött, hogyha más nem, akkor a keleti és nyugati nagyhatalmak szorításában egy közép-európai hatalmi bázisra vagy szövetségi bázisra támaszkodva legyen megkerülhetetlen tényező, hogy mind önvédelmi szempontokból, mind pedig külpolitikai szempontokból is fel tudjon nőni a nagyokhoz. ez a mai napig megvan Lengyelországban, az a szándék, hogy vagy akár a régióban mindenképpen, de akár Európában is egy vezető ország legyen, főleg úgy, hogy most Európa jövőjével kapcsolatban a folyamatos elképzelések, illetve viták ütköztetése nem zárult le. Ez egy nyitott kérdés, hogy ugye van egy francia elképzelés, német elképzelés az kicsit egy ilyen ködös, képlékeny valami. Szerintem, hogyha ez a három választás lezárulna most, már csak ugye egy van hátra legalábbis a közvetlen időszakban Lengyelországban, akkor ha PO erős pozícióval rendelkezne Lengyelországban, és megfelelő támogatásra rendelkezne az európai döntéshozatalban, amivel rendelkezik, akkor ezek együttesen predesztinálnák Lengyelországot arra, hogy egyfajta konstruktív erőként mutatva magát előrukkolja saját Európa tervvel.
Mitrovics Miklós azt mondta, hogy hozzászól.
Igen, hát itt Péter vázolta, hogy nagyjából ugye arról van szó, hogy ez egyrészt, hogy milyen EU lesz, tehát ez a föderatív EU, vagy nemzetek Európája, ugye lényegében erről szól a legtöbb országban is a vita, meg a kampány, de azért van egy másik is, ami Lengyelország hatalmi ambícióit meghatározzák, illetve kijelölik az utat, ugye ez a szomszédságban zajló háború, amiről azért ne feledkezzünk meg, hogy Lengyelországban ez a kérdés még mindig uralja a politikai közbeszédet, természetesen egyébként, és azt gondolom, hogy meg is határozza azt, hogy Lengyelország milyen külpolitikát, milyen biztonságpolitikát képzel el magának és az Európai Uniónak. Tehát ez a weimári háromszög, a francia-német-lengyel háromszög, ez lényegében pont erről szól, hogy Lengyelország olyan EU-t akar ezekkel a nagy tagállamokkal, amely visszaszerzi, vagy újraépíti, vagy nem is lehet mondani, hogy újra, mert talán sosem volt az a modern időszakban, de talán felépíti a történelemben először Európa stratégiai autonómiáját, hogy garantálni tudja az EU a saját tagállamainak a biztonságet, a tagállamainak szuverenitását, anélkül, hogy függene bárkitől. És ugye ez az ukrán-orosz háború is így jön a képbe, hogy lengyel ambíciók azért arról szólnak a mai napig, hogy Ukrajnának ezt a háborút valahogy meg kell nyernie.
De általános lengyel ambíciók, tehát abszolút, tök mindegy, hogy ki a miniszterelnök.
Mindkét oldal, meg az elnököt is beleértve, és ez a megnyerés ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy valamiféle rossz kompromisszumot kell kötni, mert ha rossz kompromisszumot kötünk a harcmezőn, akkor az egész EU, és hát igazából szélesebben véve a NATO minden jövőbeni stratégiájától rossz kompromisszumtól fog függeni. Tehát az a győzelem, ha én jól értem a lengyel érvelést, hogy úgy kell megnyerni ezt a háborút, hogy Európa és a NATO az integritását és autonómiáját megőrizve tudjon saját stratégiát alkotni, ami a saját biztonságát és szuverenitását illeti. Tehát semmiféle rossz kompromisszum nem köthető a mezőn. Tehát
stratégiai vereséget kell Oroszországnak szenvednie.
El kell szenvednie Ukrajnában a vereséget. Nem azt jelenti, hogy Oroszország megszűnik, nem azt jelenti, hogy az orosz politikai életet ez fel fogja forgatni. Ez nem a lengyelek ügye. Lengyelek ügye az, és igazából ők ezt propagálják az EU felé és a NATO felé is, hogy ott Ukrajnában úgy kell megnyerni ezt a háborút, úgy kell lezárni ezt a háborút, hogy az ott kötött kompromisszumtól ne függjön a további sorsunk, biztonságunk. És ugye hát most nagy örömmel fogadták a tegnap vagy tegnap előtti amerikai döntést, ugye, a képviselőházi döntést arról, hogy végre újra fegyverekhez, a munícióhoz juttatják az ukránokat, mert ugye az a lengyel álláspont, és ezt szeretnék az EU-ba is bevinni, amennyiben sikerült, de ebben mondjuk tényleg nincs nagy vita a PISZ-es és a polgári platformos képviselők között, hogy ez a háború addig fog tartani, ameddig tartania kell. Ez azt jelenti, hogy ameddig nem sikerül elérni azt, amit az előbb beszéltem, hogy Európa végre visszaszerezze, vagy megszerezze végre azt az autonómiáját, hogy saját magáról tudjon dönteni. Benne volt nyilván ebben az elmúlt fél évben a félelem attól, hogy Donald Trump visszatérése miatt az Egyesült Államok kihátrál Európa mögül, de most a tegnapi döntés mintha az első vélemények az lennének, hogy, hogy lengyelek legalábbis úgy érzékelik, hogy fordul a közhangulat, akár még a republikánus oldalon is, és Donald Trumpnak is volt olyan nyilatkozat, amiből azt szűrték le az első lengyel véleményvezérek, szakértők, hogy lehet, hogy nem is kell akkora fordulatra számítani, hogyha Trump visszatér, de persze ez még sok minden változtathat, de az alapvetően nem változtat azon, hogy mi a lengyel politika célja Európában és a NATO-ban.
Nem is tartanak a lengyelek attól, hogy belesodródnak, és akkor a NATO is belesodródik a háborúba, hát ők Kaliningrádban közvetlen szomszédosak Oroszországgal. Tehát ilyen hangok nincsenek Lengyelországban? Dobrivecki Péter?
Ez ilyen visszatérő politikai tematika, de alapvetően a tényleges biztonságpolitikai elemzők nem látják ezt reálisnak, ahogy a átlag lakosság sem. Tehát a háború első fázisa, a sok hatás, az, hogy Oroszország ilyen meglepetésszerű és ilyen volumenű támadást indított Ukrajna ellen, értelemszerűen egyfajta félszet is felerősített Lengyelországban a háború területi kiterjedését illetően. Mára szerintem ez megszűnt. Az, hogy a politikusok azt mondják, hogy ha mennyivel Ukrajna vereséget szenved, a következőek a balti államok lesznek és Lengyelország. Ez azért nem feltétlenül annak szó, hogy ez egy reális félelem, inkább ez egy politikai üzenet, hogy amivel meg lehet indokolni a folyamatos védelmi ipari kiadásokat, illetve pont amit most átelemített is Európa és NATO politikát, a NATO keleti szárnyának a megerősítést továbbiakban indokolni lehet, vagy akár a folyamatos amerikai jelenlétet, aminek ugye lehet, hogy erről is fogunk beszélni, de alapvetően vannak mindig újabb és újabb rétegei, hogy milyen fajta amerikai fegyverek és mekkora létszámú amerikai katonasság állomásozza Lengyelország területén. Amikor a belorusz hadsereg egy hadgyakorlatba kezdett a litván-lengyel határon pár héttel ezelőtt, akkor ugye megint ez volt a fő téma az európai sajtóban, hogy ez már esetleg egy újabb indikátor lehet annak, hogy most itt tartaniuk kéne a lengyeleknek, meg a balti államoknak valamilyen támadástól. Most éppen egy lengyel-litván hadgyakorlat zajlik ugyanebben a régióban, tehát ez nem inkább arról szól, hogy van ez egyfajta feszültség, de lettek volna. A múltban voltak olyan helyzetek, például amikor a mai tisztelt teljes mértékben nem tisztázott körülmények között ugye lezuhant egy rakéta darab, vagy a rakétának egy része lengyel területen, és halálos áldozatot is követelt ez az incidens. Akkor, hogyha Lengyelország nagyon-nagyon bele akart volna sodródni ebben a konfliktusban, akkor valószínűleg az egy kiváló lehetőség lett volna erre.
Ehhez képest nagyon higgadtan mondták, hogy nem.
Így van, abszolút. Hát igen, abban...
Higgadtan, ne az...
Vagy lehet, hogy szóltak.
De úgy jutott el, hogy mindenki nyugtatta a kedélyeket. Lehet, hogy ez több szörös áttételen keresztül ment, de mi már csak azt hallottuk belőle, hogy másnap már nem kell félni a háborútól.
Így van, illetve a mai napig ugye előfordulnak, hogy a lengyel légteret megsértik, akár orosz cirkáló rakéták is. Tehát, hogy igen, ez a veszélyérzet, ez a jelenlét megvan, de a konkrét belesodródás meglátásom szerint mind biztonságpolitikai szempontból sem reális, és mind a lengyel politikai közbeszédben sem reális alternatíva. Ettől függetlenül, hogyha megkérdezi az ember az által lengyel állampolgárt, hogy a védelem kiadásokra fordított GDP 3,5-4%, és emellett a masszív eladósodás, mert ugye azért ez Lengyelország részben adósságokból fedezi, támogatandó politikai célja, akkor azt fogja mondani a lengyel választópolgárok többsége, hogy igen. Tehát nem hallottam azt a lengyel sajtóban például, hogy mikor a Apache, 90-valahány Apache támadó helikoptert vesz Egyesült Államoktól Lengyelország 2,5 milliárd dollár értékben, amit amerikai hitelből finanszíroznak, akkor a hangsúly nem az amerikai hitel grandiózus voltján volt, hanem hogy milyen jó, mert 90-valahány harci helikopter érkezik.
Jó, és most ha atomfegyvereket fognak állomásoztatni, arról most mi a vélemény? Ez egy viszonylag friss hír. A lengyel elnök is beszélt róla.
Igen, még az előző, azt gondolom, hogy még az előzőre reflektálva, hogy Lengyelország egy módon tud belesodrodni a háborúba, hogyha az Orosz Föderáció megtámadja. Ezt nem tudjuk itt megmondani, hogy erre mennyi esély van, de azt egészen biztos állíthatjuk, hogy a lengyel hírszerzés és a lengyel biztonságért felelős emberek ezzel komolyan foglalkoznak. Tehát Oroszországot első számú veszélynek tekintik Lengyelországban az országok biztonságára, szuverenitására, függetlenségére vonatkozóan, tehát ők ezzel nagyon-nagyon komolyan foglalkoznak. Azt gondolom, hogy nyilván ebbe a doktrínába, meg ebbe a pszichózisba tökéletesen beleillik az, hogy Lengyelország fölajánlja, vagy jelentkezik, hogyha azért, hogy atomfegyvereket esetleg az ő területén is lehet raktározni, tárolni. Egyébként, tehát ezt pont itt beszéltük az előbb, hogy a Varsói Szerződés idején is állomásoztattak a szovjetek atomfegyverzetet Lengyelország területén, sőt, ismereteim szerint lengyel katonákat is képeztek ki, pilótákat is képeztek ki, egyedüliként a szovjeteken kívül atom töltetek célba juttatására, tehát nem lenne különös újdonság, csak most egy másik szövetségi rendszerben, nyilván más céllal. Ez az elrettentés szolgálja, tehát ez arról szól, ugye van egy nagy tanulság az ukránoknak, milliószor elmondták az elmúlt két évben, hogy politikai, utólag úgy látszik, hogy politikai hiba volt a budapesti memorandum aláírása 94-ben, ami azt jelentette, hogy a területekkel lévő ex-szovjet atomtölteteket át kell szállítani az Orosz Föderáció területére.
Cserébe a ezek, területi integritásért.
Igen, de ha ezek az atomtöltetek Ukrajna birtokával lennének, akkor ez a háború most nem lenne. Mert atomhatalom nem támad meg atomhatalmat. Most ebben a kontextusban értelmezzük, nyilvánvalóan az elrettentés szolgálja mindenki számára, mióta atomfegyver van, leszámítva azt az első kettőt, amit Hiroshima és Nagasakira ledobtak, de az is áttételesen elrettentés szolgált. De onnantól kezdve az, hogy valakinek van atomfegyvere, az azért van elsősorban, nem azért, hogy ledobja, hanem azért van, hogy ne támadják meg. Tehát ebbe az elrettentés politikájába teljesen beleillik az, hogy igen, legyen Lengyelország területén, és akkor, amit az előbb mondtam, hogy mitől fél a lengyel politikai elit, és egyébként nyilván a társadalom egy jelentős része, akkor ezt a félelmet ezzel lehet csökkenteni.
A lengyel hírszerzés az intakt, a lengyel hadsereg az intakt, a kormányváltás után is. Lengyelországból azért vad hírek jönnek időnként az előző kormányhoz köthető potentátok cseréjéről. Innen, onnan, amonnan.
Hírszerzés és hadsereg részéről azért nem hallottunk komoly személycseréről. Ugye a legutolsó ügy az volt, amikor még a választási kampányban két tábornok, két parancsnok, szárazföldi erők parancsnoka, és ha jól emlékszem, a légierőké lemondott, de ez nem függött össze ezekkel a kérdésekkel. Azok visszavezethetők az akkori védelmi miniszter és a tábornoki kar között lévő személyes és egyéb hatásköri feszültségekre. Azt gondolom, hogy nincs az új kormánnyal különösen, legalábbis olyan szintű ellentét, ami napvilágra kerülne, és azt gondolom, hogy ez így is van jó.
A személycserék egyéb területeken, ezek abban az ütemben haladnak, ahogy annak idején a kampányban megígérték? Vagy nem olyan ütemben haladnak?
Hát igen, ez
Dobrivecki Péter.
Erre így nehéz lenne egy igen nem választ adni. Az biztos, hogy zajlanak. Legalábbis vagyok, erre zajló kísérletek zajlanak. Számos vezetőbeosztású, a legfontosabb állami cégek élén lévő vezetőbeosztású személyek cseréje megtörtént. A tényleg utóbbi beszélgetésünk során néhány hónap ezelőtt beszélgettünk pont a lengyel közmédia átalakításáról, vagy ez erre irányuló tevékenységről, ott ugye ez lezajlott. Látszik, hogy ez egy folyamatban lévő ügy, ez nem zárult le. Valaki csendesen távozik, valaki például, mint az Orlennek a volt vezérigazgatója, akit folyamatosan a Miklós által is olvasott lengyel politikai hetilapokban súlyos oldalakon keresztül az vele foglalkozó cikkek és oda-visszavádáskodások szerepelnek. Tehát, hogy vannak, akik csöndön távoznak, vannak, akik viszont vádakkal állnak elő, és így halmozódik az ügy, de
bocsánat, halmozódik, vagy megnyugtatólag hat az ügy, hogyha valakit lecserélne? Tehát akkor a többség örül, vagy a hívei akkor még jobban fölháborodnak? Van ennek egy ilyen ellentmondó dinamikája?
Hát alapvetően ez a politikai narratíva része, mindkét oldal részéről. Az egyik oldal azt mondja, hogy most akkor, na, tiszta vizet öntünk a pohárba, mindenkinek a piszkos ügyeit elővesszük. Ez a számos bizottsági meghallgatás, amiről folyamatosan lehet olvasni Lengyelországban, hogy a Pegazus bizottság, a
levélben szavazás a legutolsó elnök választás alatt.
Így van, tehát ennek az ezt vizsgáló bizottság különböző parlamenti bizottság állt föl, amik folyamatosan vizsgálnak ügyeket, illetve hívnak vissza beosztásban lévő személyeket. Az ellenzében lévő PISZ úgy kommentálja, hogy tisztogatás zajlik, kormány meg ugye azt mondja, hogy most mire rendet teszünk. Alapvetően politikáról van szó, tehát nem ilyen egyszerű a képlet. Ezek a viszontváltaskodások is mutatják, hogy sokszor mindkét oldalnak van alapja a további kritikák megfogalmazására.
Abszolút. Igazából csak annyira gondolom, hogy igazából az a kérdés, hogy ez megy-e az eltervezett ütembe, vagy nem, akkor igen, nem lehet igen nemmel, de azért sem, mert nem mindegyik pozícióban lévő szemét lehet törvényesen elmozdítani. Legtöbb esetben csak akkor lehet, ugye a hivatal idejének lejárta előtt, ha esetleg valamiféle büntetőügyi eljárás indul ellene, hatalommal való visszaélés, szabálytalanság, korrupció bármilyen ügyben. És mivel az elnök a jog és igazságos oldalán van, tehát nyilvánvalóan minden olyan törvénymódosítást megvétóz, ami ezen hivatalban lévő személyek elmozdítására irányul, ezért ahhoz a taktikához folyamodik a kormány, hogy például, amit említett Péter, hogy például az Orlen vezetőjével szemben, hogy korrupciós egyéb ügyeket próbálnak feltárni, például ugye itt a Gdanszki olajfinomító eladása kapcsán, ami arról szól, hogy áron alul történt az eladása, de egyébként esetleg Obajtek volt vezérigazgató, családja is érintett az ügyben, vagy ők is jutottak ilyen-olyan pénzekhez. Tehát ugyanez az ügy van a Nemzeti Bank élén álló személlyel szemben jelen pillanatban, hogy nem mozdítható el. De ha találnának valami olyan ügyet, ami jogszabályban ütközik, és ő ezt elkövette, akkor ugye felfüggeszthető. Tehát ezekről szól. Miközben az ellenzék meg azt mondja, hogy hát a Nemzeti Bank kiválóan teljesített az elmúlt években.
Meg hát eleve független.
Hozzák a csodálatos adatokat, ugyanez az Orlen kapcsán is, hogy micsoda eredményeket értek el. Ez politikai, ugye, ahogy itt Péter mondta, nagyon nehéz, és az elnök ugye ott van gátló tényezőként, és akkor, amit itt a legelején Péter említett, hogy majd igazából mindenki az elnök választásra készül valószínűleg, mert addig a kormány a beígért programját nem fogja tudni 100%-ig megvalósítani, de még talán 50%-ig sem, ameddig egy nagyon erős vétójoggal felruházott elnök ellene munkál.
Látszik-e több abból, hogy kiviszi tovább a PISZ-t a Kaczyński korszak után?
Ezt, hogy legutóbb is beszéltük, hogy ez a jós kategóriája, meg a varázskönk. De meg se próbálunk
felfuttatni, választásokon elindítani, győzelmeket hozni valakinek?
Hát ugye jelen pillanatban a varsói főpolgármester választáson elindult PISZ-es jelölt a Tomasz Bohanski, ha jól emlékszem, igen, merült fel, mint potenciális esetleg elnök jelöltje majd a PISZ-nek, de hát csúfossal leszerepelt, valami 20%-ot kapott a választásokon, bár második helyen végzett, de hát ez nagyon gyenge eredmény. Tehát valószínűleg ő ezzel ki is írta magát ebből a versenyből. Én nem tartom kizárnak, hogy előhúznak valakit, mert gondoljuk vissza 10 évvel ezelőtt, vagy most még csak 9, Andrzej Dudát se ismerte senki szélesebb közvéleményben. Mégis néhány hónappal a választások előtt előálltak vele, és megnyerte a választásokat. Tehát ez nem kizár dolog, de egyelőre én nem látom, lehet, hogy Péter többet lát, én nem látok bele a PISZ kulisszái mögé, és egyelőre nem is kommunikálnak senkit.
Dobrétszik, Péter.
Csak annyit fűzém ezt hozzá, én alapvetően teljesen egyetértek, hogy a PISZ problematikája a nagy pártok problematikája Közép-Európában. Tehát a pártvezetés annyira figyelt arra, hogy pártfegyelem meglegyen, hogy azért a feltörekvő csillagokat az évek során szépen lassan visszavágta, vagy hátrébb sorolta, és emiatt egyfajta generációs válságban van most a PISZ. A vezető politikusok mind már azért 50 plusz vagy 60 pluszos korosztály tagjai. A fiatal feltörekvő, főleg országosan ismert fiatal feltörekvő politikusokat nem nagyon látni. Egy-két államtitkár mondjuk a korábbi ciklusokban a médiában fel lett futtatva, talán Pavel Jabłoński, aki a külügyminisztérium államtitkára volt, ő szerepelt kirívóan sokat lengyel médiában, de ő nem hinném, hogy ilyen alkalmas jelölt lenne országos pártpolitikára. Igen, mindig ott van esély annak, hogy valaki ismeretlen előrukkolnak, de ez akkor működik csak, hogyha van egyfajta konjunktúra erre az országos politikában. Tehát, hogyha a PISZ alapvetően a PISZ-el szimpatizáló szavazók kellő számban jelen vannak, és van igény arra, hogy akkor most jöjjön egy új PISZ-es ismeretlen jelölt, akit fel lehet építeni. Nem feltétlenül kedveznek most erre a kedvezőek erre most a jelek lengyel belpolitikában. Jaroszlav Kaczynski meg önmaga is kicsit árt az ügynek, ha szabad ezt így mondani, azzal, hogy hiába lebegtette meg számos alkalommal a politikából való távozásának lehetséges időpontját. Mi mindig ott van az első vonalban, a legtöbb fontos sajtóeseményen ő beszél, ő az, aki a párt arca, így pedig nem egyszerű felépíteni valakit mellette.
Végrehajtják-e a lengyelek az új migrációs és menekültügyi paktumot, vagy azt mondják, amit a magyar kormány? Mit tudni erről?
Ahogy én tudom, alapvetően, amit a magyar sajtóban is megjelent, az a Donald Tusk nemleges választ adott erre. Ugye már a kampány során ott lebegtette azt, hogy hát Lengyelország nem feltétlenül támogatja ezt, ott nem mondta ki Kerekperec, hogy nem, hogy Lengyelország utasítja, most már a kormányon ugye sokkal határozottabb nem a lengyel válasz, de alapvetően ennyi politikai rájtás érzékkel illik rendelkezni lengyel politikusnak ahhoz, hogy Lengyelországban valószínűleg a közvélemény számára, a többség számára ez egy nem elfogadható javaslat, főleg úgy, hogy a lengyel-belorusz határon nap mint nap látjuk a képsorokat, és a lengyelek is látják a képsorokat, hogy folyamatosan egy aktív, ha szabad ezt a kifejezést használni, migrációs helyzet van, migrációs nyomás van a lengyel határon is. Úgyhogy a lengyel belpolitikai és külpolitikai célok szempontok szerint egyaránt nem támogatandó a migrációs paktum jelen formájában.
Ez azt jelenti, vagy azt jelentheti Lengyelország súlyát nézve, vagy akkor ebből nem is lesz semmi, ha sem nem hagyja végre, nem is fogad be, meg nem is fizet, akkor igazából elég nagy ahhoz, hogy másnak se kelljen?
Igen, ez egy... Bocsánat, Miklós, élveztem el a szót. Ez egy, ebből a szemben jó kérdés, hogy Donald Tusk kellemetlen helyzetbe is kerülhet, hiszen ő most per pillanat nagyon jó kártyákkal rendelkezik az európai politikában. A sokáig problémás gyermeknek számító Lengyelországot látszólag visszavezeti a kompromisszumok asztalához az európai politikában, és ez az első olyan a kérdés, ahol Lengyelország most azt mondja, hogy mégse, vagy hogy nem. Tehát, hogy megint az első között nyilvánítja kihatározottan, legalábbis az első nagyobb országok, EU tagállamok között nyilvánítja kihatározottan nemleges válaszát, és akkor kérdés, most az európai intézményrendszerre mit fog lépni, hogy egyről a válasz az, hogy semmi. Tehát Brüsszelben nem érkezett hivatalos dorgálás, vagy legalábbis nem érkezett olyan nyilatkozat, hogy most beszéljünk erről, hanem alapvetően nagy csönd fogadta ezt a lengyel bejelentést, ami azért mutatja, hogy ez egy probléma lehet a jövőben a látszólag bimbózó lengyel és uniós kapcsolatrendszerben.
Mitrovics Miklós?
Csak annyit tennék hozzá, hogy nem biztos, hogy ez az első, bár ez talán a legnagyobb média visszhangot kapott ügy, mert néhány héttel ezelőtt láttuk, hogy komoly gazdatüntetések és blokkádok voltak Lengyelországban.
Ukrán gabona.
Utakat zártak le hetekig. Varsóban volt egy komolyabb tüntetés, amely mert egy kisebb erőszakba tolkolt, mint 50-en megsebesültek köztük, több rendőr is. És Donald Tusk bejelentette, hogy nem fogadja el az európai zöld rendet. Úgyhogy igazából ez egy másik kulcskérdés. Tehát ha már így nézzük, akkor kettő olyan alapvető kérdés van az EU-ban, amelyet egy feltételezhetően nagy létszámú EPP-s csoport, tehát egy néppárti csoport ellenezni fog, és azt gondolom, hogy a lengyel néppárt EPP-ben jutó tagjai is emellett fognak kardoskodni. Úgyhogy ez viszont azt bizonyítja, hogy azért nem igazolódnak azok a piszes vádak, hogy Donald Tusk mindenben ki fogja szolgálni Brüsszel érdekeit, hiszen Lengyelországot érintő két nagy ügyben már is nemet mondott, még az EP választások előtt jó pár hónappal, úgyhogy meglátjuk a továbbiakat, hogy fog alakulni.
Pénz sem számít, vagy ezek külön ügyek?
Ezek azt gondolom, hogy külön ügyek.
Le lehet belőle vonni azt a következtetést, hogy akik Lengyelország álláspontját ezekben az ügyekben osztják, mint például a magyar kormány, azok most fellélegezhetnek. Van egy nagyobb testű kollega a hátunk mögött, aki ugyanazt mondja, mint mi.
Hát nyilvánvalóan, ha ezekben az ügyekben az európai parlament, meg a bizottság úgy dönt, ahogy a lengyeleknek a lobbija lesz elég erős ahhoz. Nyilván nem egyedül fognak lobbizni ebben az ügyben, vannak még nagy országok, ami hasonló, vagy lesznek még nagy létszámú delegációk az EP-ben, amelyek hasonló állásponton lesznek. Nyilvánvalóan profitálhat Magyarország ebből, hiszen mások is ugyanolyan elvek mentén fognak küzdeni, de azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy mondjuk a magyar-lengyel kapcsolatok, politikai kapcsolatok most kizárólag javuljanak, ahhoz azért ennél több kell, mint hogy két nagy európai ügyben azonos álláspontra helyezkedjenek a kormányok.
Még ott van a háború, vagyis hát az orosz háború kérdésen.
Erre gondoltam, tehát hogy több kell.
Az lenne a több.
Így van.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Dobrivecki Péter Lengyelország szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatás vezetője és Mitrovics Miklós történész, mindketten Lengyelország szakértők voltak az aréna vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.